Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kilenc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Drágul a Budapesti Közlekedési Központ jegyeinek ára mától, tudotta a cég közleményében. A fővárosi közgyűlés március 26-ai ülésén döntött az áremelésről. A vonaljegyára 500 forint lett, a járművezetőnél váltott jegy 700 forintra nőtt. A 10 darabos gyűjtőjegyért 4500 forintot kell fizetni, a 30 perces jegy 600 forintra, a 90 perces 850 forintra emelkedett. A Budapest 24 órás jegy 2750 forintba kerül mától. A havi bérlet ára változatlan maradt. Egyszeri 50 ezer forintos bérkiegészítést kapnak a MÁV és a Volán dolgozói, jelentette be Lázár János közlekedési miniszter. Facebookon azt írta, a MÁV csoportban több mint 50 ezer ember tartja nap mint nap mozgásban az országot. Az idén ezzel a juttatással köszönik meg a munkájukat. 3 milliárd forintos állami támogatással újul meg a sármelléki Hévíz-Balaton Airport, amelynek fejlesztése a minőségi turizmust, a szezonalitás csökkentését és a teherforgalom további bővülését szolgálja. Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára egy interjúban árulta el, hogy jelenleg az alkalmi export áruszállítása jellemző. A felújított repülőtér a későbbiekben a diszkont és charter járatok előtt is megnyitja az utat. A felújítás keretében teljesen megújul a sármelléki repülőtér futópályája, guruló útja, forgalmi előtere és világítási rendszere, valamint korszerű navigációs rendszer segíti majd a repülőgépek biztonságos közlekedését. Két szakaszban emeli a kormány a 10 000 fő alatti településeken dolgozó önkormányzati köztisztviselők bérét. Az erről szóló határozat a Magyar Közlönyben jelent meg. A döntés értelmében idén 15%-kal nő a dolgozók illetménye, majd 2026. januárjában újabb 15%-os emelés következik. A béremeléshez szükséges forrásokat a központi költségvetés biztosítja. Sós Endrét választották meg a Fővárosi Állat és Növénykert új főigazgatójának a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén, tudatta az állatkert a Magyar Távirati Irodával. Ezzel több mint 5 évnyi szünet után ismét van kinevezett főigazgatója a Városligeti Intézménynek. Az állatorvos végzettségű szakember 30 éve dolgozik a természetvédelem és az állatkerti vadállatorvoslás nemzetközi hírű szaktekintélyeként a budapesti állatkertben. 2023 óta pedig kinevezett főigazgató hiányában megbízott vezetőként irányította a Városligeti Intézményt. Már az újszülöttek 90%-át szűrik a gerinceredetű izomsorvadás betegségre, tájékoztatta a Szegedi Tudományegyetem a Magyar Távirati Irodát. A közlemény szerint jelenleg minden Magyarországon született újszülöttől vesznek vérmintát, alapesetben a 48. és 72. életóra között. Lehetnek kivételek, így koraszülött esetén, vagy ha parenterális táplálást, illetve transzfúziót kap a baba. A programban minden szülészet részt vesz, és az otthon születetteknél is le kell venni a vérmintát. A mintavétel során az újszülöttek sarkát megszúrják, majd néhány csepp vért tesznek egy speciális szűrőkártyára, melyet pár órányi szárítás után elküldenek a születési helytől függően a két szegedi vagy budapesti szűrőlabor egyikébe. Jelenleg beleegyező nyilatkozat aláírásával végzendő, de ebben is 90% körüli a részvételi arány, idézte a közlemény Monastori Pétert, a Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika Anyagcserebetegségek Szűrővizsgálati Laboratóriumának vezetőjét. Áprilisban 5323 gyermek született Magyarországon. Ugyanebben a hónapban 9565 halálesetet regisztráltak, ami jelentős természetes fogyás, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ilyen alacsony havi születési adatot még egyszer sem regisztráltak Magyarországon. Híreink végén az időjárásról. Sok napsütés várható a fátyolfelhők, valamint az időnként erőteljesebb gomolyfelhő képződés mellett. Elsősorban az északkeleti harmadban alakulhat ki helyenként zápor, zivatar. A déli délnyugati szél helyenként megélénkül. Délután 26-32 fokot mérhetünk.
Reklám. Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Musica Aulica Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, hallgassák meg az Ökumené a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat, amelyben az evangélikus egyház kap főszerepet.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az agapé jelenti az akciót is, tehát cselekedetet, tevékenységet. Tehát nem csak a részvételt jelenti, hanem azt, hogy nekilátok, és csinálok valamit.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Talán egyetértenek a lélekhangolóban megszólalókkal abban, hogy világunk irgalom után kiállt. Olyasfajta áldozathozatalra való készség után, amely nem rest a másik ember javát a sajátja elé helyezni. Miért és hogyan működhet ez? Jézus maga magyarázza a segítőkész, irgalmas samáriai történetében ezt. Luptákné Hanvai Mária lelkész gondolatait hallhatják majd ennek kapcsán. Ehhez kapcsolódó időskori megtapasztalásairól szól a 90 év feletti lelkésznő Kincler Irénke néni is a vele elhangzó beszélgetésben. Végezetül pedig az országos evangélikus missziói lelkész Győri Gábor Dávid egy igéhez fűzött üzenete szólal meg műsorunkban. Tartsanak ma is velünk! Lukács evangélium a 10. fejezetének 25-től 37. versei. Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte. Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki. Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és fele barátodat, mint magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. Ő viszont igazolni akarta magát, és megkérdezte Jézustól. De ki a fele barátom? Válaszul Jézus, ezt mondta neki. Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja a rablók kezébe esett embernek? Ő így felelt. Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki. Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj.
A történet alapján azt mondhatjuk, hogy a fele barátom az az embertársam, akinek valamilyen formában, vagy fizikailag, vagy lelkileg, vagy mind a 2 szempontból szüksége van a segítségre, és én vagyok ott, és az én feladatom lenne az, hogy segítsek. Tehát ő az én fele barátom, ez a segítségre szoruló ember. Akár még az ellenségem is. Nos, hát ebben a történetben a csavar pont az, hogy az ellenség menti meg az ellenségét. Tehát egy samáriai ment meg egy zsidót. Ez azért olyan különleges, mert a samáriaiak és a zsidók kifejezetten utálták egymást. És erre Jézus elmondja ezt a példázatot, amiben egy samáriai segít egy zsidón, méghozzá úgy, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Ráadásul nem vár és nem is kap érte hálát. És amikor mindezt megtette, akkor egész egyszerűen csendesen és szótlanul tovább megy. Tehát arra a kérdése, hogy ki az én felebarátom, erre ez a válasz. Ennek a samaritánusnak a felebarátja az, aki bajba jutott. És itt jön megint csak egy kérdés, ami talán fölmerül bennünk, hogy de ez az írástudó, ha már ennyire ki akart bújni valahol a felelősség alól, akkor miért nem tette fel azt a kérdést, hogy de hát akkor mégis a felebarátot úgy szeretni, mint saját magamat, akkor azt hogy kell? Nos, hát egész egyszerűen azért nem nyilvánvalóan, mert a válasz benne van a példázatban. És Jézus pontosan ezért mondja a végén ennek a írástudónak azt, hogy menj el és hasonlóképpen cselekedj. Tehát megvan a minta segíteni valakin. Amikor az Úr Jézus itt a szeretetről beszél, valószínűleg a legtöbbünk által jól ismert agapé szót használja. A szeretetnek azt a görög kifejezését, ami a csúcsot jelenti, tehát aminél jobban szeretni nem lehet, képtelenség. Az agapé tulajdonképpen a viszonzás nélküli, tökéletes szeretetet jelenti. Az agapé azt jelenti, hogy úgy szeretem a másikat, hogy kész vagyok megadni neki azt, amire szüksége van, vagy ha megfordítom ezt a mondatot, akkor mindig azt adom neki, nem azt, amit feltétlenül szeretne, hanem amire szüksége van. Aztán az agapi jelenti azt is, hogy ez a szeretet személyválogatás nélküli. Tehát nem nézem azt, hogy ki a másik. Bárki lehet, a mi esetünkben gondoljunk olyanokra, akiket talán nehezünkre esne embertársnak, felebarátnak tekinteni. Tehát elfogadó, ajándékozó szeretetről van szó. Az agapi szeretet mindig szolgálatkész. Néha nagyon nagy szolgálatokra is kész. Akár az élet feláldozására is. Erre is számtalan példát említhetnénk akár. Aztán tevőleges gyakorlati segítségben az irgalmasság, maradjunk ennél a kifejezésnél, tehát az irgalmasság cselekedeteiben, az életmentő evangélium továbbadásában megnyilvánuló szeretet. Tehát, hogy valóban azt adom a másiknak, amire szüksége van. Mi jellemző a világra? Elveszem a másiktól azt, bármit, amire nekem szüksége van, azért, hogy nekem jobb legyen. És mi jellemző az agapéra? Pont fordított erőáramlás, tehát odaadom magam, vagy odaadok valamit a másikért, vagy a másiknak, azért, hogy neki jobb legyen. Lehet, hogy innentől kezdve neki jobb lesz, mint nekem. Az agapé jelenti az akciót is, tehát cselekedetet, tevékenységet. Tehát nem csak a részvételt jelenti, hanem azt, hogy nekilátok, és csinálok valamit. Először nyilván gondolkodom azon, hogy mi a leghelyesebb ebben a helyzetben, de nem olyan sokáig, hogy aztán ebből ne legyen semmi. Tehát ehhez természetesen először is jó szemre van szükség, tehát hogy észrevegyem, hogy mire van szüksége a másiknak, valójában mire van szüksége a másiknak. Nem biztos, hogy arra, amit tőlem kér. Aztán szükség van ehhez érző szívre is, tehát, hogy nem hagy engem hidegen az, ami a másikkal történt, bármiről legyen is szó. Nem maradok közömbös iránta. Nem mondom azt, hogy ez a legjellemzőbb, amivel egyébként védekezni szoktunk, hogy nekem is éppen elég bajom van, nincs arra szükségem, hogy még valaki másét is a nyakamba vegyem, meg hogy rajtam sem szokott más segíteni, mindenki támaszkodjon csak saját magára, és szükség van hozzá cselekvő kezekre, mert az agapé az mindig gyakorlati, ahogy az előbb már elhangzott, gyakorlati segítségnyújtás. Tehát tulajdonképpen egészen pontosan erről szól ez a jól ismert példázat, tehát az irgalmas samáriainak a példázata. Ugyanis ennek a samáriainak a számára nagyon sok áldozatába került az, hogy ő most itt megállt, és első segélyt nyújtott ebben a válságos helyzetben. Először is önmagában az, hogy megállt. Ő is ugyanazon a veszélyes útszakaszon járt, mint ahol bajba került ez az előző ember. Idővesztesség és saját magát is veszélynek tette ki. Aztán azt olvassuk, hogy olajat és bort öntött a beteg sebeire. Tudnunk kell, hogy ez Jézus korában nagyon drága dolog volt, drága kincs, mind a kettő. Aztán azt olvassuk, hogy felülteti a saját állatára. Tehát nyilván innentől kezdve ő gyalogolt szépen mellette. Aztán a fogadóban egészen reggelig ő ápolja ezt a beteget, ezt a szerencsétlent. És még ráadásul ki is fizeti az ápolásnak, az egész ellátásnak a díját, és megígéri, hogy ha még ennél többe kerül, akkor majd visszafelé azt is pótolja. Tehát valóban azt adja, amire annak a másiknak szüksége van, vagy szüksége volt, méghozzá maradéktalanul, ez számára a világ legtermészetesebb dolga. Lehet, hogy így végig gondolva ezt a példázatot, úgy érezzük, hogy ez nagyon szép és nagyon jó, de ilyen talán a való életben nincs is. És éppen ezért hoztam két mai példát, Cseri Kálmán egyik prédikációjában olvastam. Az első történet arról szól, hogy egy édesanya egy családból beteg lett, kórházba került, és otthon maradt a férj 4 viszonylag kicsi gyerekkel, és neki minden nap reggel 6-ra munkába kellett mennie. És többen felajánlották, ha majd szükséged lesz valamilyen segítségre, akkor csak szólj, és akkor majd segítünk. Egyetlen egy baráti család, házaspár volt, akik megkérdezték tőle, hogy hogyan fogod megoldani a gyerekek óvodába meg iskolába indítását. Mire a férj elmondta, hogy fogalma sincs, hogy hogyan fogja megoldani a gyerekek kérdését. Mire ez a baráti házaspár azt mondta, ha adsz nekünk egy lakáskulcsot, akkor innentől kezdve egészen addig, amíg erre szükség lesz, felváltva holnaptól egyikünk 5:30-ra itt lesz, mindegyiküket elengedi az óvodába, illetve az iskolába, és aztán délután te már összetudod őket szedni. A másik történet is hasonló, az édesanyja ott is kórházban hosszabb kezelésre lehetett számítani, és otthon maradt a férj csupa fiúval. Közülük valahogyan úgy alakultak a dolgok, hogy senki sem tudott főzni. A szomszédok és rokonok rögtön jöttek a bölcsebbnél bölcsebb megjegyzésekkel és a jó tanácsokkal, hogy majd most a szükség megtanít benneteket arra, hogy megtanuljatok főzni. Ennél több segítség elsőre nem érkezett. Amikor aztán egyszer reggel, amikor indult munkába az édesapa, majdnem felbotlott az ajtó előtt két lábosba. Nem lehetett tudni, hogy ki volt ez, hogy bevitte, innentől kezdve 2 napig jól éltek. 2 nap múlva megint indult munkába, ismét 2 fazék volt az ajtó előtt, de most már volt a 2 fazék mellett egy levélke is a következő szöveggel. Amíg magatok lesztek, fogadjátok el tőlünk ezt a kis segítséget. Nem kell hálálkodni, szívesen adjuk. Csak az edényeket tegyétek ki majd mindig, mert nincs több fazekunk. XY-ék, tehát ott volt az aláírás is. Tehát innentől kezdve lehetett tudni, hogy kinek köszönhetik a segítséget, és kinek kell visszaadni az edényeket. Tehát tulajdonképpen az a szeretet ez, amivel Isten szeret bennünket. Amiről a szeretet himnuszban Pál apostol így él, hogy a szeretet türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, és így lehetne még tovább sorolni. Vagy amit a Dióhíj evangélium a János 3.16 így fogalmaz meg, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát az Úr Jézus tulajdonképpen Istennek a megtestesült szeretete.
velem vándorol, utamon Jézus, gond és félelem el nem ér. Elvisz, elsegít engem a célhoz, ő a győzelmes hű vezér. Ő a győzelmes hű vezér. Velem vándorol.
A következő percekben Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész mikrofonja előtt Kincler Irén, idős lelkésznőt hallhatják.
Irénke néni, mondjon arról pár gondolatot, hogy miként éli idős napjait a Kistarcsai szeretet otthonban. Hogyan tekint a helyzetére itt most lelkészként?
Nekem fájdalmam most nincsen, tehát azért ez hozzátartozik. Ezért végtelenül hálás vagyok Istennek, és valamiképpen ezt a kort szeretném szeretni. Van azért technikája is az ember, ha egyedül van, tehát próbálom emlékezetemet valahogy gyakoroltatni és felidézni igéket, hogy én a Bibliából mit tartok mondjuk fontosnak. A másik dolog pedig az, hogy nem elzárkózni, hanem keresni a társaságot. Én nem akartam közös szobába menni, mert én azért a magányt nagyon szeretem, mert mindig van valami. Rádiót is hallgatom, tévét hallgatom, ezt is szeretném azért hangsúlyozni, mert nézem a néniket, és azt mondja, engem már semmi nem érdekel, mit hallgassak. Hát én nem győzöm figyelni azt, hogy mi történik, hogy milyen érdekes kezdeményezések vannak, emberek keresik a maguk múltjában is a szépet, és én ezt tudom értékelni és élvezni, tehát engem még érdekel minden, ami még a világban van, és próbálom ezt összevetni azzal, amit a ige mond. Na most ezt olyan értelemben is, hogy ez az idő nekem arra jó, mert van az emberben egy rutin kereszténység. Mindenkiben benne van. Járok templomban, Bibliát olvasosat, de most nekem van igé, hogy szinte nyersen mondom ki. A Biblia mondani valójában, amit mond, az valósággal úgy van, és tapasztalom. Van egy ilyen könyv, régen volt, hogy a Bibliának mégis igaza van. Miben látom én ezt? Óriási különbség van a krisztusi lelkület és a világ között. Mindenkit nagyon tisztelek és becsülök, mert több a jó ember, becsületes ember, ezt én vallom, hogy a világban több a jó után vágyakozó ember. De van még a régi időből való két idősebb ápolónő, akik még bibliásabban nevelkedtek, akikben még volt az a régi, ha vesszük, hagyományosít. Nem tudja elhinni, hogy milyen nagy a különbség. Nem ők tehetnek, de hogy Krisztusnak a lelkülete épített, azt jelentette, hogy megértettek azok az emberek valamit, hogy segíteni kell, hogy ők azért vannak. Tehát amit Jézus mondott, hogy beteg volt a meglátogatatok. Tudja mi? Krisztus áldozati halála. Áldozat, tehát az embernek valamiért anyának áldozatot kell hozni. Nem kötelező, de ez természetes. Orvosnak áldozatot, pedagógusnak is áldozatot kell hozni. Na most a világi gondolkodás, ahol ezt nem beszéltek erről, nem tanították, nem tudnak róla. Szinte tapintható az, hogy na gyorsan elintézem, hogy hazamehessek, na gyorsan, hivatalosan mindent megtesz, de valami hiányzik a áldozatvállalásból, abból a mélyebb szeretetől, és ezt így lehet tapintani. és én ezt tanulmányozom, és azt mondom, hogy amit Krisztus hozott a világba, az egészen más. Na mostan tényleg beszélgetünk, Európa azért sok hibája mellett, azért Európa mégis ebben előjárt, épült kórházakban, meg mindenben. Miért átsingózik mindenki Európára? Mert itt valami olyan puruszt kapott lélekben. Tehát én ezt tanulmányozom az eseményekben is. Krisztus nélkül hideg, fanyos, hivatalos, kocka. Tehát tapinthatóan nem mindegy, hogy Jézust kizárja a világ magából. Lehet okos, bölcs, még szimpátia is lehet benne, de az a mélység, amit Jézus, hogy a kereszten halt meg, meghalt, értünk, oda áldozta magát, és egy kicsit minden emberi élet olyan. Hát itt van ez a néni, hát kiabál reggeltől estig, amint elkezdi maga énekelni neki azt, hogy az Jézus sebeinek véje vagy, boldog, átalakul és énekel. Elfelejt mindenkit. Ez egy érdekes világ.
Igen, ezt nagyon örülök, hogy eltetszett mondani ezt az előző gondolatot, hogy tulajdonképpen átéljük azt a hiányt, Jézusnak a hiányát a világból, és ez tapintható.
Jézus a világban, hogy ez mennyire fontos, és azért próbálom a világot még érzékelni, másrészt pedig nem zárkózom el az emberek elől, hanem keresem valahogy a társaságukat. És hát nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy az énekek mit jelentenek. A nénik mindig mondják ezt az éneket, azt az éneket. Tehát az énekes könyv a Biblia mellett.
És kívánom azt, hogy Istennek ez az ajándék ideje, amit még tetszik itt kapni, ez tényleg ilyen tartalommal teljen meg naponként, meg ezekkel a gondolatokkal, felismerésekkel, hogy mindig megtalálhatjuk a reményt minden napban, meg az örömöt, meg az Úr Jézusra való találkozásnak a lehetőségét.
Ő a jövő, ő jön, Jézus, igen. És megyünk feléje, az egész mindenség megy feléje. És ő az irgalmas keresztre feszített, de Úr is. Köszönöm igen. Szépen.
Velem vándorol utamon Jézus, túl a sír, sötét éjjelé. Fenn a mennyei angyali karban, nevét végtelen áldom én. Nevét végtelen áldom én.
A lélekhangoló folytatásában Győri Gábor Dávid missziói lelkész áhítata szól.
Nehogy haláltúrává váljon a szép tavaszi kirándulás. Pulvárosan, kiabálva próbálja felkelteni a figyelmet egy ilyen cím. Igen, sok a kedvelt tevékenységéről, a gombászásról és annak veszélyeiről van szó. És nem lehet elégszer figyelmeztetni, mert minden gombaszezonban vannak, akik pórul járnak. A sok-sok ehető és ízletes csemegének számító erdei gomba mellett ugyanis jó néhány mérgező fajta is van, amelyeket ráadásul könnyű összekeverni az ehetőkkel. A főszabály, amíg egy gomba nincs egyértelműen meghatározva, mérgezőnek kell tekinteni. Aki pedig gombászásra adja a fejét, jó lenne, ha legalább az alapvető ismeretekkel tisztában lenne. De bármilyen kétség esetén lehet avatott, hivatalosan képesített gombaszakértőktől segítséget kérni. Miért? Amint az elején elmondtuk, nehogy halálosan rossz vége legyen a szép kirándulásnak. Hasonlóan határozott az apostoli intés Pál tesszalonikai leveléből. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Pál apostol, mint egy aggódva szerető szülő, aki egyedül kell, hogy kirándulásra engedje a gyermekét, jó néhány sarkosan egyszerű felszólítást sorakoztat fel a fiatal tesszalonikai gyülekezet számára. Persze nem a gombászás 10 parancsolataként, hanem az életüket, döntéseiket befolyásoló legfontosabb tényezők kapcsán.
hogyan érhettek célba azon a jó úton, amin elindultatok? Ha figyeltek a jelekre, ha tudjátok, hogy mi a helyes és mi nem, és határozottan meg tudjátok ezeket különböztetni egymástól. Ha komolyan vesszük ezt a figyelmeztetést, akkor az bizony fáradtságos, nem megspórolható munkát jelent. A gombás kosár tartalmát sem lehet csak szúró próba szerűen megvizsgálni. Az életünket befolyásoló hatásokra is alaposan oda kell figyelni, hogy ne keveredjen közéjük olyan, ami jónak, szépnek, kellemesnek tűnik, de végzetes mérgezést okoz. A figyelmeztetés mellett azonban bíztató, bátorító jó hír is van ebben a mondatban. Mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg. Mert van olyan, ami megtartható és megtartandó. A marketing szövegek, reklámok, promóciós anyagok özönnek között ma is szól Isten szava. Nem csak a Biblia hősei hallhatták meg hangját, nem csak ők vehették észre üzenetét. Ma is van olyan szó, amire egész életünket felépíthetjük, ami nem öncélú és nem mérgező, hanem tápláló, erőt adó, irányt mutató. A jó, amiről Pál apostol beszél, ráadásul nem egyszerűen a kellemes, a szimpatikus, olyasmi, amit a magunk pillanatnyi szemszögéből kielégítőnek és hasznosnak ítélünk. A rajtunk kívül állóan, a tőlünk függetlenül is jó és helyes dolgokról szól. Mert minden látszat ellenére van ilyen mérték a világban. S hogy hogyan lehet a kettőt elválasztani egymástól? Hogyan lehet felismerni a hamisat? Úgy, hogy ismerjük az igazit. Minél inkább így van ez, annál világosabb lesz a különbség is. A szívünket vizsgáló, életünket adó és minket az utolsó porcikánkig ismerő mennyei atya szeretné magát megismertetni velünk. Nap mint nap figyelhetjük, kereshetjük az ő szavát, mely megszólít. Időnként szükségszerűen helyre tesz és eligazít. Máskor vigasztal és bátorít. Talán nem mindig úgy, ahogy mi kényelmesnek vagy kellemesnek érezzük, de úgy, hogyha elindultunk a jó úton, az ő útján, akkor végig is tudjuk azt járni, és célba érkezzünk.
Jézus a jó pásztor, vele megyünk, örök irgalmáról énekelünk. Nyájadat oltalmazd, nagy a veszély, csendes nyugalmat adj, ha jön az éj. Jézus a szőlőtő ereje nagy, nem él hiába, ki benne marad.
Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunkban Luktákné Hambai Mária egy jézusi példázat az irgalmas samaritánus története kapcsán szólt hallgatóinkhoz. Őt követően Kincler Irén idős lelkésznőt kérdezte Győri Gábor Dávid, missziói lelkész, akinek rövid áhítatát hallhatták zárásként. Mindazt, ami a műsorunkban elhangzott, megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu címen, a Spotify-on lélekhangoló podcastként, illetve a YouTube csatornánkon is. Visszajelzéseiket, üzeneteiket várjuk. E-mailen az evmis@lutheran.hu címre, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra küldhetnek. Most szeretettel búcsúzunk a lélekhangolóval. Erős vár a mi Istenünk!
Kedves hallgatóink, az Ökumené a Testvéregyházak fél órája című műsorunkat hallották, amelyben az evangélikus egyház jutott szóhoz. Hey.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A keresztény hagyomány szerint a húsvét utáni 40. napon Urunk mennybe menetelét ünnepeljük. Mivel ez a csütörtöki nap Magyarországon nem munkaszüneti nap, az ünnep átkerül a következő vasárnapra, tehát a mai napra. Az első századokban a keresztény hívek Jézus mennybe menetelét együtt ünnepelték a pünkösddel. A keresztények ugyanis a kezdetektől fogva úgy gondolták, hogy az üdvösségtörténet bizonyos eseményei szorosan összetartoznak. Ahogyan egyetlen napon ünnepelték eredetileg Jézus kereszthalálát és feltámadását, ugyanígy egyszerre emlékeztek Jézus mennybe menetelére és a Szentlélek eljövetelére, amelyek beteljesítették és lezárták a húsvéti ünneplést. A 4. század közepe táján vált szét a két ünnep, a mennybe menetel a húsvét utáni 40., a pünköst pedig az 50. napra került. Szent János evangélista az utolsó vacsora leírásánál hosszasan, egészen részletesen elbeszéli, hogy miként készült Jézus földi küldetésének végső szakaszára. Többek között ezt mondja Jézus az ő apostolainak. Az Atya szeret titeket, mivel ti is szerettetek engem, és hittétek, hogy az Istentől jöttem. Eljöttem az Atyától, és a világba jöttem. Most elhagyom a világot, és visszatérek az Atyához. E szavakból világosan láthatjuk, hogy Jézus nem egyszerűen arra készül, hogy távozzon ebből a világból, hanem ez a távozás egyúttal visszatérést jelent a mennyei Atyához, akitől jött. Oda tér vissza, ahonnan jött. Az utolsó vacsorán a későbbiekben Jézus az Atyához fordul a következő szavakkal. Én megdicsőítettelek téged a földön. Befejeztem a művet, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Most te is dicsőíts meg engem, Atyám. Jézus tehát annak tudatában készül visszatérni a mennybe, hogy földi küldetését teljesítette, és Jézus dicsőségről beszél. A mennybe menetel számára nem egy helyváltoztatás, eddig a földön volt, mostantól pedig a mennyben lesz, hanem megdicsőülést jelent számára. A mi Urunk visszatér abba a mennyei dicsőségbe, ahonnan eljött közénk. A mennybe menetel szó tulajdonképpen egy kifejezés arra, hogy az Atya megdicsőíti, felmagasztalja a fiút, aki elfoglalja a mennyben az őt megillető helyet. Az evangéliumokban mondani valóját tekintve szorosan összetartozik Jézus feltámadása és mennybe menetele, hiszen mindkét eseménynél arról van szó, hogy az Atya megdicsőíti Jézust. Érdemes arra is odafigyelnünk, hogy mind az evangéliumok, mind az apostolok cselekedetei nagyon egyszerűen fogalmazzák meg a történteket. Jézus az apostolok és tanítványok szeme láttára felemelkedett az égbe, és egy felhő eltakarta. A szentírók szándéka nem az, hogy valamiféle diadalmas, dicsőséges égbeszállást tárjanak elénk. A történet mondani valója egyszerűen megfogalmazható. Miután feltámadását követően Jézus többször is megjelent övéinek és találkozott velük, most egy érzékelhető jelét adja annak, hogy közvetlen jelenléte a világban megszűnik, visszatér a mennybe, és ígéretet tesz, hogy a hamarosan elérkező Szentlélek által követőivel marad a világ végéig. Jézus minket is a mennybe vár. Megmutatja nekünk az utat, az üdvösség útját, a mennybe vezető utat, és azt szeretné, ha mindannyian eljutnánk oda. Tanítványaiként erre a sorsra számíthatunk. Ne feledkezzünk el arról a parancsról, amit egykor a mi úrunk az apostoloknak adott, s amely nekünk is szól. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Legyünk Krisztus hűséges tanítványai, és tegyük az ő tanítványává az embereket. Ez a mi küldetésünk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked azt a tanítást, amely lehetővé tette számunkra, hogy jobban megértsük az Atya akaratát. A Szentlélek világosítsa meg értelmünket, és adjon nekünk erőt mindannak megvalósítására, amit Isten kér tőlünk. Máriához, édesanyádhoz hasonlóan nem csak hallgatni szeretnénk téged, hanem bátran vállalkozunk követésedre és a tanúságtételre. Segíts minket, hogy hitünket minden helyzetben bátran megvalljuk. Segíts, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád, és földi életünk után eljussunk a mennyországba.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó. Thank you.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet Szabó József Béla érdemes esperes, főegyházmegyei zenei főigazgató mutat be. Közreműködik az Eventus Művészeti Szakgimnázium kórusa. Vezényel Hegyesi Hudik Margit. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.